Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a mi megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 165. dicséretünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Foglaljuk el helyünket, és a jól ismert 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretteim, a Krisztusban, kedves gyülekezet, hallgassuk meg a mi Urunknak ma hozzánk szóló üzenetét, amint az írva található Máté evangéliuma 12. részében, a 22. verstől a 30. versig terjedő ige szakaszban. Amíg olvasom Isten szent igéjét, figyelemmel leülve hallgassuk meg. Máté evangéliuma 12. részének 22. versétől a 31. versig így szólít meg Isten igéje. Akkor odavittek hozzá, mármint Jézushoz, egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta, csak nem ez a Dávid fia? A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették, ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével. Jézus pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fent, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fent országa? És ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Isten szent lelke tegye áldottá, lelkünket gazdagítóvá, az ő igéjét jeltek feleljünk, megszólító szavára imádkozzunk. Köszönjük néked, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hogy felvirasztottad számunkra a kegyelem napját. Úgy szeretnénk mi is elmondani a tanítványokkal ezen az Isten tiszteleten, hogy jó nékünk itt lenni. Köszönjük, hogy nem kényszerből vagyunk itt. Nem csupán a félelem, vagy valamiféle meggondolás vezérel bennünket, hanem az igaz szeretet, mely hozzád köt, mert megismertünk téged, aki fiadat adtad, hogy aki hiszte benned, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy ismertünk meg téged, Urunk, mint aki nem követ és skorpiót adsz gyermekeidnek, ha azok kenyeret vagy szent lelket kérnek. Köszönjük, Urunk, hogy benned bízhatunk. Kérünk, add a te üzenetedet, meghalljuk, megértsük, és megcselekedhessük. Különösképpen tekints arra a kedves családra, akik az elmúlt héten szerettüktől vettek búcsút, ebben a fájdalmukban, az elszakadás gyötrelmében. Hordozd az ő terheiket, mert a te igád könnyű és gyönyörűséges, ha nem egyedül hordozzuk, hanem veled, mert így van reménységünk az örök életben, mert akár élünk és akár halunk, az Úrei vagyunk. Így kérünk, Urunk, hallgasd meg imádságunkat, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Szeretett testvéreim, készüljünk Isten igének hallására a 105. Zsoltárunk 3. versét énekelve, keressétek e kegyes Urat. Istennek igét olvasom Márk evangélium a 9. részéből, a 38. verstől a 41. versig. János ezt mondta neki: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta: Ne tiltsátok el, mert nincs senki, aki csodát tesz az én nevembe, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki pedig inni ad, nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel Krisztusei vagytok, bizony mondom néktek, el nem marad jutalma. Foglaljuk el helyünket. Aki nincs velünk, az ellenünk van. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Hogy van ez? Mert hiszen mind a két mondatot Jézus mondta ki. Talán időben nem is olyan messze volt egymástól ez a két kijelentés. Összezavarodik az ember. Valamiféle ellentmondást érzünk, amit nem olyan könnyen tudunk magunkban feloldani. Talán a tanítványok is gondolhatták, hogy hát mester, hát hogy akarod, hogy téged következetesen kövessünk? Hogy kiálljunk melletted, ha nem látjuk egyértelműen az üzenetet. Ha egyszer így beszélsz, máskor meg pont az ellenkezőjét mondod. Hát hogy lehet itt kiigazodni? És csak ugyan. És tudom, hogy ma is vannak nagyon sokan, akik nem tudnak ilyen látszólagos ellentmondásokon túllépni, fönnakadnak, és nem tudnak hinni. Vagy nagyon meghamar elhal az a kis hitük is, mihely találnak egy ilyen ellentmondást. Hogy is van ez? Jézus azt mondja először, aki nincs velünk, az ellenünk van, utána pedig arról beszél, aki velünk van, az még sincs ellenünk. Jézusban lenne az ellentmondás. Nem hiszem. Valahol másba kell keresni. Nagyon markánsan itt valami megmutatkozik, ami nincs rendben a tanítványok életében. Nem jól gondolkoznak. Hisznek ők sok mindent jól. Próbálják követni a mestert, próbálják megjegyezni minden szavát, de még nem tanultak meg jézusi módon gondolkodni, és addig nem lehetnek igazán tanítványok. És addig mi sem lehetünk igazán keresztjének. Míg nem tanulunk meg jézusi módon gondolkodni. Mi volt a különbség a tanítványok és Jézus gondolkodása között? A tanítványok egy ilyen statikus gondolkozás volt. Panelekben gondolkoztak. Egy-egy esetet tanulmányoztak, aztán ráhúzták a többire. Nagyon látszólag, nagyon következetesen, nagyon becsületesen. De kiderült, hogy Jézus nem így gondolkodik. Ő dinamikusan gondolkodik, árnyaltan. A szeretet parancsolatától vezérelve. Igen, itt van az ellentmondás. Ezt kellett megtanulni a tanítványoknak és nekünk is, hogy nem elég valamit elfogadni, hinni abból, amit Jézus tanít nekünk, hanem meg kell tanulni úgy gondolkodnunk, ahogy a mester gondolkodik. mert addig csak utánozzuk, sablonszerűen, automatikusan, és egyik kudarc a másikat fogja követni. Gondolkodását kell megismerni, elsajátítani. Ma kérjük ezt, Uram, taníts minket úgy gondolkodni, úgy látni a világot, a különböző helyzeteket, ahogy azt te látod. Nem sémák szerint, panelek szerint, hanem mindig úgy, ahogy te látod azt az egy bizonyos, konkrét dolgot. Mert nem mindegy, hogyan gondolkozunk. Szokták mondani, mindegy, hogy gondolkozol, csak légy becsületes, légy jó ember. De nem lehet. Mert a gondolkodásunk meghatározza életünk minőségét. És aki nem helyesen gondolkozik, az lehet ugyan általában nagyon rendes ember, de valahol egy időzített bomba van benne, mely ketyeg és bármikor felrobbanhat, és hatalmas károkat okozhat. Néhány példát hadd mondjak. Először egy bibliait. Az irgalmas samaritánus példázatát mindannyian ismerjük. A pap és a lévita elkerülte a szerencsétlen, kirabolt embert. De én nem gondolom, hogy azért, mert embergyűlölők voltak. Vagy kárörvendők. Vagy számukra teljesen közömbös volt a másik. Én nem hiszem. Mégiscsak pap és lévitáról volt itt szó. De valami a gondolkozásukban nem volt jó. És itt előjött egy ilyen kritikus helyzetbe, fölrobbant a bomba. Mert mindkettő arra gondolhatott, szegény, valóban le kellene érte hajolni. Segíteni kellene. De hát, most a templomba megyünk, és ugye, Isten ügye az első. Sajnálom szegényt, megszakad a szívem, de most nekem ott kell lenni, mert az Úr engem ott akar látni. Ott van szolgálatom. És azt is gondolhatták talán mindketten, hogy ez mennyire tetszik az Úr Istennek. Itt van a gondolkozásbeli hiba. Vagy gondoljunk arra Jehova tanúja asszonyra, aki egyszer elmondta, nagyon megdöbbentem. Megkérdezték tőle, hogy ha a gyermekét olyan baleset érne, hogy azonnali vérátömlesztésre lenne szüksége, mit tenne? Azt mondaná, inkább hagynám elpusztulni. Nem szerette a gyermekét? Nem hiszem. Nem hiszem. De most robbant föl az a bomba. A gondolkozás hibájából eredő nyomorúsága. Ő úgy gondolta, hogy ez az Istennek tetsző cselekedet. Mert majd is hozzátette, ugyan a kislányom meghalhat, de Jehova majd bőséges jutalomba részesíti mindőt, mind minket, mert engedelmesek voltunk. És meggyőződése, hogy Isten tiszteletet hajtott végre. Vagy menjünk tovább, még szélsőségesebb példát. Vegyünk egy iszlám terroristát. Nagy részük azoknak se olyan, hogy mindenkinek elharapják a torkát, kiállhatatlan, gonosz fickók, nagyon is rendesek, törvénytisztelők, segítők, és meg nem mondaná róluk senki, hogy mire készülnek. Mert a gondolkozásbeli hiba, kicsavarodás, azt mondja, igen, első Allah ügye. És ha ezért meg kell halni ártatlan gyermekeknek, embereknek, asszonyoknak, akkor az az Allah dicsőségére hozott áldozat, mert csak így lehet megmenteni számára ezt a világot, és meg van győződve arról, hogy Isten tiszteletet hajt végre, és majd a paradicsomban bőséges lesz a jutalma. Vagy gondoljunk Pál apostolra, aki a törvényét rajongó ember volt. A gondolkozás hibája akkor jött elő, mikor maga is bevallotta, elmondta magáról, hogy öldökléstől lihegő ember voltam. Nem szerette ő az Istent, nem szerette ő az embert, de hogy nem, ismerte ő a kettős parancsot, próbált is nagyon lelkiismeretesen eleget tenni. De itt gondolkozási hiba miatt történt, ami történt. Igen, ez torzítja az embert. A rossz gondolkodás a jó emberek életét is eltorzítja. Gondoljunk csak a farizeusokra, akik nagyon törvénytisztelőek voltak, valóban az életüket arra tették rá, hogy megtartsák és megtartassák a törvényt. Na de mit, hova jutottak? Oda jutottak, hogy leselkedtek Jézus és tanítványai után, amikor átmentek a mezőn, és kalászokat szedtek. Na, munkát végeznek, ugye? Rajta kaptuk őket. Látjátok, hogy torzul a jellem, ha nincs rendben a gondolkozás? Talán észre se vették, hogy hova jutottak. Olyanokká lettek, mint ma is nagyon sok ember, és mi is ilyenekké lehetünk, ha nem vigyázunk, hogy arra vagyunk beállítva, hogy hol fedezzük föl a másik életébe az ellentmondásokat, a nyomorúságokat, a bűnöket, hogy diadalmasan rajta kaphassuk őket, és elmondhassuk, hogy ez se különb a Deákné vásznánál. Hogy eltorzul a lélek, hogy eltorzul az embersége az embernek. Nem mindegy, nem mindegy, hogy gondolkozunk. Ne csak a törvényeket, a kázusokat tanuljuk meg, mikor, mit kell csinálni, hanem a gondolkodást. A gondolkozásunk legyen olyan irgalmas, bölcs, mint Jézusé volt. Ugyanakkor határozott is. Hogy mondja az ige? A betű megöl, a lélek az, aki megelevenít. Egy egészen szélsőséges példát még hadd mondjak, valaki megy át az zebrán, és azt mondja, itt nekem most előnyöm van, sajnálom, ha jön valaki, miért jött oda, és ott jön egy gyermekét toló édesanyja, babakocsival, szegény egy kicsit késő indult, vesztére. Miért jött oda? Itt nekem van elsőbségem. A törvények az igazságnak érvényesülni kell. Ugye érezzük, hogy mennyire fonák ez a gondolat. És hogy megfertőz sokakat? Elhagyjuk az irgalmasságot. Ahogy Jézus sokszor ezt elmondta a tanítványainak. És akkor most nézzük meg ezt a két esetet, amit felolvastam. Mert az a két eset egymástól teljesen különböző. És kiderült, hogy Jézus nincs ellentmondásban önmagával. Az az ige, amit mond, arra az eset, esetre tökéletesen igaz. Amikor azt mondta, aki nincs velünk, az ellenünk van, akkor mondta, amikor hallatlanul kiéleződött a farizeusok, írástudók és a közötti vita. Amikor állást kellett foglalni. Amikor nem lehetett semlegesnek maradni. Amikor megtörtént az az istentelenség, hogy egyenesen azzal vádolták Jézust, hogy az ördögök fejedelmével, Belzebúbbal űzi ki az ördögöket. Itt már ki kell, hogy nyíljon a bicska zsebbe. Itt már nem lehet hallgatni. Mert becstelenség. Hogy Babics verséből ugye tudjuk. Vétkesek közt cinkos, aki néma. Aki néma, aki semleges, az cinkos. Itt nem lehet. És vannak ilyen cinkosok. Amikor országunkat annyi igaztalan hazug vád éri, és hallgatnak, mert nekik az politikailag úgy hasznos. És senki sem mondja azt, hogy álljon már meg a menet. Én is értek itt mindennel egyet, de ez már gyalázat, ez a sok hazugság. De nem. Nagyon sokan hallgattak. Mások meg jobb lett volna, ha meg se szólaltak volna. Akik ezt nem érzik, mert így eltorzult a lelkük. Kiállni az igazság mellett. Vannak esetek, amikor nem lehet hallgatni. Azt szokták mondani, és büszkék is rá az emberek sokan, hogy én semleges vagyok, mintha ez egy érték lenne. Pedig hát ez nem az. Bizonyos helyzetekben végképp nem az. Amikor arra kell felelni, hogy Jézus Krisztus, ha te megváltód vagy nem, akkor nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, én semleges vagyok. Jó indulattal vagyok én ez iránt, de hát semleges vagyok. És talán sokan még úgy is gondolják, hogy ez majd ott is előny lesz számukra. Majd még az Isten is értékelni fogja. Itt nem lehet. Nem lehet semlegesnek maradni. Értsétek meg. Vagy ő a megváltó, vagy pedig csaló, vagy pedig a világ szélhámosa. Itt állást kell foglalni. Nem hallgathatunk. Igen, itt mondja az Úr, teljesen jól, aki nincs velünk, az ellenünk van, aki beburkolózik a távolságtartó semlegességnek a ruhájába, az el fog veszni, az cinkos, és neki nem lesz örök élete az örökké valóságban, hanem valahol másütt. Ezt Jézus nagyon komolyan mondja. És nézzük a másik helyzetet. Amelyre pedig ez volt igaz, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Amikor a tanítványok egy ismeretlen ördögűzővel találkoznak, eltiltják őket, mert bár Jézus nevébe tanít, de nincs velük. Ha pedig nem az mi fészek aljunkból való vagy, akkor megtiltjuk, hogy bármit tegyél Jézus nevébe. És úgy látszik, hogy akkor már volt valamiféle tekintélye is a tanítványoknak, mert ez a szerencsétlen hallgatott rájuk, valószínű. És nem szól többet, és nem gyógyított többet Jézus nevébe. És még olyan büszkén mondták, látod, Uram, mi alkalmaztuk, amire te tanítottál, aki nincs velünk, az bizony ellenünk van. El is tiltottuk. Jöjjön közénk, fogadja el azt, amit mi tanítunk, mindenben legyen olyan, mint mi, akkor majd. De csak akkor. Na, Jézus azt mondja, hogy ez meg nem így van. És mond is egy példázatot, hogy tudjátok, hogy örülnek a kicsinyek, amikor jót tesznek velük. Hát nem jó lenne innen megközelíteni. Mintha ti veletek történne valami, egy ismeretlen ember jót tenne veletek. Azonnal leigazolnátok, és utána pedig számon kérnétek a hitét. Hát olyan életszerűtlen. Valami megint a gondolkozásotokban hiányzik, hibádzik. Azt hiszitek, hogy csak mi. Minden csak úgy jó, ahogy mi gondoljuk, mi tesszük, a többi mind eltiltandó, bűnös, tisztátalan, fúj. Ez a lelkület, ez nem Krisztus lelkülete. Sajnos van ilyen vallásos lelkület is. Mindig attól szoktam konfirmandusaimit is óvni, azoktól a közösségektől, akik azt tanítják, hogy mi mindent jól látunk, mi mindent jól csinálunk, de egyébként mindenki más, tévelyek, sötétségbe jár, és a kárhozat gyermeke. Ismertem egy asszonyt, aki így gondolkozott, és mikor észrevette, hogy a gyermekei játszanak a szomszéd gyermekekkel, meg az utcabeliekkel, azonnal hazaparancsolt őket, és szigorúan rájuk ripakodott, vegyétek tudomásul, ezekkel a gyermekekkel nem barátkozhattok, mert ők kecskék, ti vagytok a juhok, ezek elkárhoznak. Ezekkel ne érintkezzetek. Hát itt egy szereptévesztésről van szó. Megint egy gondolatbeli eltorzulásról, ami rettenetes következményekkel járhat. szeretnék egy másik történetet elmondani, Anániásnak és Szafírának a történetét, amely azt mutatja, hogy bizony lehet másképp is cselekedni. Láthatták volna, hogy a tanítványok, hogy ez az ismeretlen ördögűző talán sok mindenben még nem olyan élet, mint ők. Bár az ő érettségükről is lehetne mit beszélni. Talán nem tudnak annyi mindent lexikálisan Jézusról, mint ők. De az a kicsi, ami van benne, az a hit, azzal ő már rögtön gyógyít. Mert hisz Jézus nevében, és könyörület van a szívében, mert szereti az embert, és a kettőt, Isten Jézus gyógyító szeretetét és az embert mindenáron össze szeretné hozni. Ezzel a tiszta vágyjal, de azonnal leteologizálják. Elbátorít, megítélik, és megszakad a kapcsolat. Mennyire más volt Anániás is a Szafíra, amikor Apollóst magukhoz vették. Látták, milyen buzgón bizonygatja, hogy Jézus a Krisztus, a Mesiás. Annyi mindent nem tud még, de amit tud, azt már bátran meri mondani. És nem azzal kezdték, hogy mersz te szólni, amikor te még nem is vagy közülünk való, és nem is tudhatsz annyit, mint mi. Nem. Úgy el lehet rontani az első megközelítéssel a dolgokat. Alapjába el lehet rontani. Sajnos a tanítványok alapjába elrontották. Amikor azt látták volna, hogy ez egy úton levő ember, aki Jézus felé megy. És telve van a szíve vágyódással és segítőkészséggel. Be kell fogadni, bátorítani kell. Magunk mellé venni úgy, ahogy Apollóst, Anánia és Szafíra. És tanították. És örültek egymásnak, és egy örök munkatársi és szeretett kapcsolat alakult ki közöttük. Lehet így is, de lehet végzetesen elrontani dolgokat. Igen, nem mindegy, hogy gondolkozunk. Sablonokba ez a legrosszabb. Ez a legrosszabb. A legveszélyesebb a kereszténységre nézve. Ránk nézve is. Mert ez a könnyebb. Vagy pedig úgy gondolkozunk, ahogy ő gondolkozik. Kérjük hát ma, Úr Jézus, taníts úgy gondolkozni, úgy látni, úgy megítélni helyzeteket, dolgokat, ahogy azt te teszed. Adja Isten, hogy így legyen, és ne rombolók, hanem építők lehessünk Isten országába. Úgy legyen. Amen. Urunk, te nagyon jól ismersz minket. Látod, hogy sokszor mennyire hősködünk, élire állítjuk a dolgot, amikor irgalmasnak kellene lenni. Máskor, amikor meg kellene szólalni és állást foglalni, a valóban fontos dolgokba, akkor viszont hallgatunk gyáván, meghunnyászkodva. Rátapintottál életünk egyik nehéz, sok nyomorúsággal terhes pontjára. De köszönjük, hogy mindezt azért tetted, hogy meggyógyíthass. Segíts, Urunk! Segíts abban, hogy valóban gondolkozásunk változzon meg. Tőled tanuljunk meg gondolkozni, látni, értékelni. Erre van szükségünk, Urunk. Segíts, kérünk. Hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetést. Ajánlom a gyülekezet figyelmébe a Reformátusok lapjának eheti számát, valamint az írott terjesztés szolgálatát. Hirdetem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden délelőtt lesz asszonyóra, kedden este 6 órakor férfi óra, szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor biblióra. Csütörtökön este 6-ra várjuk a kisifit biblióórára, pénteken 5 órakor kezdődik a mini ifi alkalma, ugyancsak pénteken este 6 órakor a nagy ifi bibliórájára kerül sor. Szombaton 10 órakor kezdődik a konfirmációi előkészítő. Jövő vasárnap 10 órára várjuk a gyermekeket, gyermekisten tiszteletre, 11:30-kor pedig kórus próba lesz. Február 25-én, a következő hét szombatján, délelőtt 10 órai kezdettel a Rádai kollégiumban lesz presbiteri konferencia. Ez lesz az első seregszemléje az új presbitereknek. Jelentkezni lehet Brandenburg Sándor főgondnok úrnál. 10 órakor kezdődik, ebéddel egybekötött, és körülbelül délután 4 óráig tart. Szomorú kötelességgel hirdetem, hogy ma is a Károly 89 esztendőt élt. Atyánk fiát temettük az elmúlt héten. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Mindenki tudja, tegnap volt a gyülekezet jótékonysági bálja, nagyon sokan készültek erre, és Isten megáldotta, úgy hiszem, hisz magam is részt vettem rajta. Nagyon sokaknak volt ez szívügye, hogy szépen Isten dicsőségére történjen minden. Nagy áldozatot hoztak a segítségben. Megköszönjük, Isten fizesse meg. Végezetül hirdetek egy mai kelenföldi alkalmat. Február 19-én, ma vasárnap 17 órától, a kelenföldi református egyházközségben házaspárok csendes napjára kerül sor. Minden házasságra készülőt és házasságban élő lelket szeretettel várunk az alkalomra. A közös rövid istentisztelet után 3 szekcióban folytatódik a munka. Első jegyességre oktatás Takaró Károly nyugalmazott püspök vezetésével, második csoport fiatal házasok tudnivalói Takaró Károlynő Judit szolgálatával, és a harmadik témakor a házasság változó belső feladatai szolgál Török Csaba, a elsősorban már idősebb 10-20 éve házasságban élők számára. A szervezők szeretettel hívják és várják az érdeklődőket. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Most pedig vegyük Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó, üdvözítő Krisztus Jézusunk megismerésében, övé legyen a dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Záróénekként a 200. dicséretünknek mind a 6 versét énekeljük, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.